Most kérem, hogy foglaljunk helyet, és egy szolgálatot hallgassunk meg.
Kedves gyerekek, szeretnék nektek egy olyan bibliai igét felolvasni, amit lehet, hogy már mindannyian hallottatok. Pál apostol írta a római levélben, hogy tudjuk pedig, hogy azoknak, akik az Istent szeretik, minden javukra van. Ismerős ez a mondat? Hallottátok már? Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Még azok a dolgok is, amik először rossznak látszanak, vagy nehéznek látszanak. Szeretnék nektek a saját életemből elmesélni erre egy példát, ami nem olyan régen történt. Mikor végeztem a tanulmányaimmal, akkor dolgoztam egy olyan munkahelyen, ahol nagyon szerettem dolgozni. Olyan jó kis csapat volt, olyanok voltunk, mint egy kis család. És fontos és jó munkát végeztünk együtt. Egy laboratóriumban dolgoztam, és kémiai kísérleteket csináltunk. Egy ilyen kutatóintézet volt, olyan kísérleteket csináltunk, amit, tehát ilyenkor azt kell csinálni, amit még senki előtted a világon. És ez egy egészen izgalmas dolog. És ehhez sok minden készüléket gyártottunk, üvegből is megterveztük, és akkor voltak üvegtechnikusok, akik meg tudtak csinálni egészen bonyolult üvegkészülékeket. És jól dolgoztunk együtt, de nagyon vágytunk Péterrel arra, hogy legyen kisbabánk, és aztán az Isten adott nekünk két kis fiút, akik most éppen nincsenek itt, mert a nagyin el vannak. És otthon voltam velük pár évet. És vártak vissza erre a munkahelyre, és mikor visszamentem, kiderült, hogy ezt a kis csoportot felszámolták, az üvegeszközeinket, meg minden eszközünket szétosztották másik csoportok között. És engem betettek egy másik társasághoz, de ott is olyan munkát kellett volna végeznem, amihez ezekre az eszközökre szükség lett volna. És elkezdtem körbejárni az intézetet, hogy mi az, ami még megvan, mi az, amit vissza lehetne kérni. És akkor képzeljétek el, hogy kiderült, hogy voltak olyan üvegeszközök, letették egy sarokba a raktárban, és fölborult, és összetört. És ezek nagyon drága dolgok, tehát mondjuk egy ilyen üvegeszköz 1 millió forint, tehát nem lehet csak úgy egy másikat venni helyette. Meg benne volt a munkánk, benne volt a szeretetünk, olyan volt, mintha a szívemet törték volna össze, amikor így mondták, hogy ez sincs meg, az sincs meg, semmi sincs meg. Ott volt, hogy mi a feladat, és én nem tudom elvégezni, és ülök egy íróasztalnál, és nem tudom végezni a munkámat, nincsenek meg az eszközeim, nincsenek meg azok az emberek, akikkel együtt szerettem dolgozni, nagyon rossz volt. És azt is tudtam, hogy előbb-utóbb, ha nem csinálok semmit, akkor el fognak küldeni a munkahelyemről, és azt minden felnőtt tudja, hogy ez egy elég kellemetlen dolog, amikor az embert elküldik a munkahelyéről, és nincs miből megélni. És sokat beszélgettünk Péterrel, meg imádkoztunk, hogy az Isten hozzon valami megoldást, és aztán az egyik volt iskolatársammal beszélgettünk, és ő mondta, hogy az ő munkahelyén éppen embert keresnek. És átkerültem, mert beadtam a pályázatomat, és fölvettek, és újra lett munkám, ahol számítanak rám. Bár először itt is nehéz volt az új kollégákkal, mire az ember összeismerkedik. Biztos ti is tudjátok, milyen az, hogy új óvis csoportba kerülni, vagy új iskolába, igaz? Nem könnyű, mire megismerkedtek az új ismeretlen gyerekekkel. És itt dolgoztam már egy ideje, és tavaly a régi munkahelyemre visszamentem, mert ott volt egy kis kórus, akikkel nagyon jókat énekeltünk együtt, és meghívtak a karácsonyi koncertjükre. És elmentem, és azt láttam, hogy mindenki kétségbe van esve. És nem értettem, és akkor elkezdtünk beszélgetni a koncert alatt, és kiderült, hogy képzeljétek el, hogy a munkahelyemet, a régit, egy olyan igazgató kezdte el vezetni, aki túl sokat költött, és csődbe vitte gyakorlatilag az egész régi munkahelyemet. Azt a munkahelyet, amit én úgy sajnáltam otthagyni. És ha nincs ez a helyzet, hogy én arra megyek vissza, hogy nincsenek meg az eszközök, hogy nem tudom végezni a munkámat, akkor én most ott ülnék, és valószínű hónap végén munkanélkülivé válnék, mert a volt kollégáim így jártak, hogy most március végével elküldenek onnan rengeteg embert. És én pedig egy biztos és jó munkahelyen vagyok. És akkor sokat sírtam, akkor gyötrődtem, akkor nem értettem, hogy miért történik ez velem, hogy hiába megyek vissza, hiába végezném a munkámat, nem tudom. És karácsony óta, ezóta, a koncert óta pedig tudom, hogy Isten engem előre megmentett, és készített nekem máshol egy másik helyet, ahol én tovább dolgozhatok. És imádkozhatom azokért a volt munkatársaimért, hogy nekik is adjon az Isten valami helyet. Na, azt kívánom, hogy amikor olyan helyzetbe kerültök, ami nagyon rossznak látszik, akkor bízzatok abban, hogy az Isten azt ígért, hogy akik őt szeretik, azoknak minden a javukra van. És lehet, hogy sírtok és gyötrődtök, és nehéz lesz akármilyen élethelyzet, de amikor visszatekintetek, majd később meg fogjátok látni, hogy az Isten akkor is mellettetek volt, és megadta, mindig megadja a kivezető utat. Nem tudom, hogy szoktatok-e ilyet más gyülekezetekben, hogy elmondjátok közösen az aranyigét. Elmeritek velem mondani hangosan, hogy akik az Isten szeretik, azoknak minden javukra van. Jó, mondjuk el együtt. Akik Isten szeretik, azoknak minden javukra van. Köszönöm szépen. Mehettek a helyetekre.
Kedves gyülekezet, még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök, és egy olyan témát hoztam most, ami igazából azt lehet mondani, hogy állandóan örökzöld téma, de különösen azoknak lehet érdekes, akik mondjuk a Bibliával most ismerkednek. De hogyha mondjuk már 10 éve forgatjuk a Bibliát, vagy 20 éve forgatjuk a Bibliát, nekem meggyőződésem, hogy akkor is kérdés ez a bizonyos kérdés, mert ez a kérdés, amit föl fogunk tenni, ez leginkább a hétköznapokban dől el. És egy dolog, hogy valakinek milyen háttérismerete van, egy dolog, hogy valakinek milyen igeismerete van, de ezzel a kérdéssel valószínűleg újra és újra szembesül. Ez a kérdés az így hangzik, hogy hogyan lehet eldönteni valamiről, hogy ez az Úr szava, vagy pedig nem. Mert ezernyi gondolat cikázik a fejünkben, hogy lehet világosan rendet vágni ezek között a gondolatok között, mert hát igazából az ember úgy bizonytalan szokott lenni, hogy ez most tényleg az Istentől jön ez a gondolat, ami bennem megszületett, vagy a másik ember ad valamilyen tanácsot. Vajon az Isten mondatta vele azt, amit mondatott? Vagy esetleg valami más, valami emberi is van benne? Bízhatok én abban, amit ő mondott? Hát most akkor mit csináljak? Tehát ez azért érdekes, mert ugye aki most veszi kezébe az igét, és most ismerkedik ezzel az egész kérdéssel, annak is érdekes kérdés, de aki már mondjuk 20 vagy 30 éve forgatja az igét, hát annak szintén hogy ne lenne érdekes kérdés, mert minden nap új kihívás. Tehát minden nap új helyzet elé állít bennünket, mit csináljunk? Tehát új élethelyzet, új szituációk, csomó minden új. Nagyon-nagyon érdekes dolog ez, és azt gondolom, hogy mindenképpen az igéből érdemes megkeresni rá a választ, hogy hogyan tud nekünk ebbe kapaszkodót adni az ige. Miben tudunk mi kapaszkodni? Mi lehet az, ami segítség? János evangélium a 10. fejezetéből először nem a megoldást szeretném felolvasni, hanem azt, hogy ez voltaképp hogy működik a gyakorlatban. De még továbbra is ott fog maradni bennünk valószínűleg a kínzó kérdés, hogy de hogyan? Hogyan lehet ezt megtenni? De nézzük csak János evangéliumát, a 10. fejezet 27. versét. Tehát János evangélium a 10. fejezetéből a 27. verset. Ez egy példabeszéd, ugye a jó pásztorról szóló példabeszéd, és ennek keretében mond el Jézus néhány nagyon fontos dolgot. Tehát rengeteget különben, ezzel nagyon sokat lehetne foglalkozni ezzel a fejezettel, de mi most csak ezt a verset emeljük ki, aztán majd még kettőt. Tehát 10-27 János evangéliumából. Az én juhaim hallják az én szómat, és ismerem őket, és követnek engem. Tehát az én juhaim hallják az én szómat, én ismerem őket, és követnek engem. Az a szép ebben az igében, mert ugye rendkívül egyszerű ige. Tehát az emberben még az is fölmerül kérdésként, hogy hát mit is lehet erről olyan mélyebbet, vagy alaposabbat mondani. Hát olyan egyértelmű. Hát pont az egyszerűségében rejlik a titka. Azt mondja, az én juhaim hallják az én szómat, és követnek engem. Tehát annyira természetes ez a dolog, hogy a juhokban föl sem merül, hogy ne követnék a pásztort. Tehát ez a döbbenetes ebben, hogy a juhok számára teljesen természetes, hogy melyik a pásztor hangja, és melyik nem a pásztor hangja. Még egyszer mondom, itt még nem igazán a megoldásnál vagyunk. Itt annak az állapotnak a leírásánál vagyunk, ahol az ige érzékelteti, hogy igen, az Isten így akar vezetni bennünket. Ezt nagyon-nagyon meg kell becsülni különben, tehát azért érdekes ez, mert ugye itt a hétköznapjaink szintjére megy le, vagy mehet le ez az egész történet. János evangélium a 10. fejezetéből még két verset olvassunk föl, a 4.-5. verset, tehát ahogyan kezdődik ez a bizonyos példabeszéd, mert egy picit kiegészíti az eddig elmondottakat ez a két ige vers, tehát 10. fejezet, 4.-5. vers. És amikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját. Ez is nagyon egyszerűen fogalmazza meg. Azt mondja, egész egyszerűen a juhok ismerik a jó pásztor hangját, tehát meg tudják különböztetni, hogy amit ők hallanak, az most honnan jön? Az igazi pásztortól, a jó pásztortól, vagy valaki másról, akit nem is ismernek, nem is foglalkoznak vele. Nem is érdekli őket, azt lehet mondani. Na de hát akkor ez hogyan van? Azért érdekes ez, mert az igében, ugye a zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. versében van egy olyan kifejezés, nem muszáj ezt föllapozni, ami már a szombatiskolán is előkerült. Ugye ott valaki idézte, hogy az Istennek beszéde élő és ható. Élő és ható. Azért érdekes ez, mert ez a kifejezés, hogy az Istennek beszéde élő és ható, ez megeleveníti az igét. Tehát ugye ez azért fontos, mert maga az ige, maga az Isten beszéde, hát az gyakorlatilag nem más, mint betű. Nem? Tehát kezünkbe vesszük a Bibliát, azt mondjuk, hogy ez az Isten beszéde, ez az Isten üzenete, és az ember olvassa itt ezeket a betűket, szavakat, mondatokat, igeverseket, és azon szoktam elgondolkodni, hogy tulajdonképpen mi történik, hogyha mi ezeket olvassuk. Mert könnyen elképzelhető, hogy ezeket elolvassuk, letesszük, és aztán jönnek az élethelyzetek, jön az egyik kihívás, a másik nehézség, a harmadik megoldandó dolog, és közben ott állunk, hogy oké, de mi az Isten üzenete? Mi az Isten útmutatása? Na ezért érdekes ez az ige, a zsidók 4.12, hogy az Istennek beszéde élő. Élő. Mert ameddig az Isten beszéde betű, meg papíron lévő betű, addig nem él. De hogyha a lelkembe beengedem, hogyha azt teszem vele, hogy amit az Isten mond, azt nem csak akkor veszem komolyan, meg nem csak akkor figyelek rá, amikor olvasom, hanem amikor vége az ige elolvasásának, akkor egész egyszerűen újra és újra az emlékezetembe idézem. Na ekkor tud például élővé válni. Vagy van egy olyan élethelyzet, ami egészen egyszerűen eszembe juttat valami igét. Ez is olyan, hogy az ige ilyenkor élővé válik. Mert lehet, hogy az emberi természetem ebbe az irányba vinne, de eszembe jut egy ige, ami alapján azt mondom, hogy hoppá, sokkal inkább egy másik irányba kéne menni. Ekkor válik az ige élővé. Nagyon-nagyon fontos ez, mert azt látjuk itt a jó pásztornál és a juhoknál, hogy minél inkább közösséget ápolnak a pásztorral, értelemszerűen, annál inkább természetes lesz nekik ez a hang. Tehát ezt a hangot egész egyszerűen a juhok meg fogják hallani. Tehát kézzelfogható, nyilvánvaló lesz nekik. Nyilván példabeszédről van szó, ne felejtsük el, kétségtelen. De nyilvánvaló lesz nekik, hogy melyik az Istentől jövő hang, melyik a pásztortól jövő hang, és melyik az, amire azt lehet mondani, hogy nem is érdekel bennünket, nem is ismerjük, nem is foglalkozunk vele. A kérdés tehát csak az, hogy hogyan, bár a hogyanról is beszéltünk már egy kicsit, de nézzük tovább az igét. János evangélium a 18. fejezetéből is szeretnék idézni egy igét, ez pedig a 18. fejezet 37. verse. Tehát János evangéliuma 18. fejezet 37. verse. Azt írja itt az ige, ugye ez egy párbeszéd, Pilátus és Jézus párbeszéde, tehát ez már nem egy példabeszéd, hanem ez egy párbeszéd, Pilátus és Jézus beszélgetése. Ugye a háttértörténete ennek az, hogy itt Jézus kihallgatásai folynak már, tehát a kereszthalál előtt egészen közvetlenül vagyunk, és csak azért érdemes újra és újra átgondolni, mert ugye ez nem egy ilyen idézőjelbe téve steril környezetben folytatott beszélgetés, hogy csak úgy beszélget két ember egymással, teljes nyugalomban, megértően, stb. Nem, hát ez egy iszonyatosan drámai történet, iszonyatosan drámai. Tehát itt gyakorlatilag az emberiség sorsa forog kockán, mert Jézus nem sokára a keresztre kerül, és még ott is, a kereszten is, meg előtte is folyamatosan figyel arra, hogy hogyan segíthet másoknak. Például Pilátusnak, ennek a római embernek, római politikusnak. No, nézzük, hogy mit mond Pilátusnak. Tehát János evangélium a 18. fejezetének 37. verse. Mondta azért néki Pilátus, király vagy-e hát te csak ugyan? Felelt Jézus, te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem és jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Azt mondja, azért születtem és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Mi ebben a különleges, ebben a kifejezésben? Mindaz, aki az igazságból való, mert az egy dolog, hogy Jézus ezért jött, talán ezt könnyen megértjük, talán ez olyan kézzelfogható, egyértelmű számunkra. Azért jöttem, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mi az igazság? Majd fogunk ezzel a kérdéssel is foglalkozni. De ugye ez egy olyan gondolat, amit megértünk, mert Jézus tényleg ezt képviselte, ezt mutatta be. De amit utána mond, azt figyeljük meg, hogy egészen mélyre ás. Azt mondja, hogy bizonyságot tegyek az igazságról, mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Tehát Jézus, mint jó pásztor, szólni akar a juhokhoz. De kik tudják meghallani ezt a szót? Ez egy olyan kérdés, amire talán valami könnyű választ adnánk. Tehát mondjuk azok tudják meghallani, akik ismerik, akik foglalkoznak vele, akik kíváncsiak rá, nem? Tehát adott esetben ilyen válaszokat adhatnánk. Na de ennél sokkal mélyebbre megy az ige. Azt mondja, mindaz, aki az igazságból való, az hallgat az én szómra. Az igazságból való. Ezt úgy ízlelgessük egy kicsit. Mit jelent az igazságból valónak lenni? Mert ugye akár azt is mondhatná Jézus, tehát itt, hogyha eljátszunk ezzel a gondolattal, hogy mindaz, akit az ige megérint, nem? Mindaz, akit az igazság megérint, az hallgat az én szómra. Nem ezt mondja. Vagy mindaz, akinek az ige az szimpatikus, Az megragadja. Mindaz, akire az ige hat, ezt sem mondja. Mindaz, aki az igazságból való, az hallgat az én szómra. Tehát annyira egyé válik az igazsággal, annyira természetessé válik ez számára, hogy egész egyszerűen ez lesz az, ami tovább tudja vezetni, és ez lesz az, ami egyáltalán tudja vezetni ezen az úton. Mert jön ez a bizonyos hang, és egész egyszerűen az igazság szinte átformálta az ember lényét. Azért, mert erre a hangra kíváncsi, azért, mert ezt a hangot ezt komolyan veszi. És azért, mert ez a hang, ez élő és ható tud lenni. Mert egész egyszerűen a szívek közepébe hatolt el ez a bizonyos hang. Mindaz, aki az igazságból való, az hallgat az én szómra. Tehát, hogy szinte az egész lénye érintkezik az igével. Gyönyörű ez az ige egyébként ilyen módon, hogyha az ember belegondol, hogy mint hogyha az igazság az egész testét, lelkét, mindenét átjárná. És figyeljünk oda, hogy mit is mond pontosan, mindaz, aki az igazságból való hallgat az én szómra, hát tegyük fel másik irányban is ezt a kérdést. Aki nem az igazságból való, az nem tud hallgatni Isten szavára? Hát értelemszerűen nem. Nem? Tehát az Isten mindenkit meg akar szólítani, kétségtelen. Na de az Isten szavára hallgatni, hát azok csak azok tudnak, akik egész egyszerűen belátják, megértik, tehát úgy szembesülnek vele, hogy tényleg ez az Isten szava, tényleg ez az útmutatása. Ez valami olyan csoda, amit aztán egy életen keresztül lehet nem csak tanulmányozni, ugye nem ez a fő kérdés itt, hanem ezt megélni. de gyakorlatban átélni, hogy igen, jönnek a próbák, jönnek a helyzetek a hétköznapokban, mi az Isten üzenete? Hogy tudom meghallani az Isten szavát? Mert ugye az az érdekes, hogy az Isten meg közben folyamatosan vezetni akar bennünket. Ne felejtsük el ezt a kifejezést. Élő. Az Istennek beszéde élő. A jó pásztor szól. Hát értelemszerűen nem csak akkor akar szólni, amikor az igét a kezembe veszem. Hát persze, akkor igazán, nyilván. Na de hát a napnak még van 23 órája, és ki tudja hány perce. Tehát valami olyan dologról van szó, ami egész egyszerűen valamiféle dinamikus istenképet állít elég. Dinamikus istenkép, talán picit távol áll tőlünk ez a fajta kifejezés, de szóval az a lényeg, hogy nem egy statikus, nem egy álló istenkép, hogy Isten csak ott van, és mi meg itt lent a földön csinálunk, amit csinálunk, élünk, ahogy élünk. Tehát nem erről szól. Az Isten igenis ott szeretne lenni az életünkben, szeretne vezetni, szeretne egészen közel kerülni döntéseinkhez, a szavainkhoz, a hallgatásunkhoz, mindenhez. Mindaz, aki az igazságból való, az hallgat az én szómra. Na de ugye nem az a kérdés, hogy az Isten tud-e késztetni, vagy késztete bennünket, hanem hogy egészen át tud-e formálni bennünket. Tehát egészen a lényünk részévé tudja tenni az igazságot. A János 18.37 ezt a mércét állítja elénk. De milyen érdekes egyébként, hogy ezt a mércét Jézus ezt nem is egy hívő embernek mondja el. Ki volt ez a Pilátus? Hát egy hadvezér. Persze, adott esetben lehet hadvezérnek nevezni. Sokkal inkább nevezném politikusnak. Egy római politikus, egy ókori római politikus. Sok jóra a politikusoktól nem lehet számítani. Tehát ez nyilvánvalóan kézzelfoghatóan sokszor így van. Természetesen vannak kivételek, tisztelet a kivételeknek. Tehát ugye a szombatiskolában is volt erről szó, és volt erről idézet. De mégiscsak egy minden hájjal megkent pogány római politikus, aki a hatalom embere, a császár embere, és Jézus neki mondja el, mindaz, aki az igazságból való hallgat az én szómra. Azért, mert neki Pilátusnak is, hát egyrészt mérce kétségtelen, másrészt meg óriási biztatás. Óriási biztatás, hogy Pilátus az igazság, az rád is tudhatni. Hát hogy ne tudna hatni, miért ne tudna hatni? Itt vagy te, persze háttér nélkül, tehát úgy értem, hogy hívő háttér nélkül, de attól még az igazság ugyanúgy a szíved legmélyéig tud hatolni, hogyha engedi, persze Pilátus, és hogyha engedi az ember. Jobb könyvéből is szeretnék idézni egy igét, mert Jobbról is nagyon-nagyon szépen ír az ige, hogy hogyan viszonyult az igazsághoz, az Isten beszédéhez. Jobb könyve 29. fejezetét kérném, hogy lapozzuk föl, ugye ószövetségi könyvről van szó, Zsoltárok könyve előtt található, és a 29. fejezet 14. versétől a 16. versig idézem az igét. Tehát Jobb 29, és 14. versről a 16. versig. Ezt írja. Az igazságot magamra öltöttem, és az is magára öltött engem. Palást és süveggyanánt volt az én ítéletem. A vaknak én szeme voltam, és a sántának lába. A szűkölködőknek én atyjuk voltam, az ismeretlennek ügyét is jól meghánytam, vetettem. Azt írja tehát, hogy az igazságot magamra öltöttem, és az is magára öltött engem. Valami egészen különleges magasságot ábrázol itt. Tehát Jobb, hogy hogyan beszél önmagáról, és teljes nyugalommal beszél így önmagáról, nem? Tehát itt érezzük azt, hogy megtapasztaljuk, hogy nem hazudik. Tehát itt nem valamiféle öndicsőítés, önfényezés van. Nem, teljes nyugalommal elmondja, hogy igen, én ilyen életet éltem. Az igazságot magamra öltöttem, és az is magára öltött engem. Emlékszünk erre a kifejezésre? Mindaz, aki az igazságból való. Az igazságból való. Tehát mintha az egész testét átjárna. Itt is persze, hát hogy is máshogy beszélne erről a kérdésről, hogy mint fizikai valóságról, fizikai képet állítanék. Tehát minthogyha egy ruha lett volna rajtam az igazság, amit teljes egészében beburkol. De az is döbbenetes, hogy minthogyha az igazságot meg én burkoltam volna be, és így alkottunk volna egységet. Tehát körülbelül ez a mondani valója a 14. versnek. Magyarán az igazság és Jobb el nem választható egymástól. Nem tudod ketté választani. Tehát egész egyszerűen nem tudsz rámutatni arra, hogy hoppá, itt elvált. A Jobb ebbe az irányba megy, az igazság meg más irányba mutat. Nem, tehát egy kristály tisztán igaz ember élete. Egy igaz ember áll előttünk. Azt mondja, az igazságot magamra öltöttem, és az is magára öltött engem. Palást és süveggyanánt volt az én ítéletem. Magyarán, amit én kimondtam, az egész egyszerűen az igazsággal olyan összhangban volt, hogy azt egész egyszerűen emberi szavakkal szinte érzékeltetni se lehet. Palást és süveggyanánt volt az én ítéletem. Lényem része, a mindennapjaim része, tehát elválaszthatatlan volt tőlem, mondja Jób. Na és ebből következik, ugye ezért szép ez a gondolatmenet, mert itt nem áll meg. Mert hogy ez a gyakorlatban hogy néz ki? Tehát amikor a jó pásztor szól, a juhok, vagy itt egy juh követi. A vaknak én szeme voltam, és a sántának lába. A szűkölködőknek én atyuk voltam, az ismeretlennek ügyét is jól meghánytam, vetettem. Tehát egész egyszerűen az eszmei tisztaságból, az igazsággal való közösségből következik a gyakorlati életben való tisztaság. Következik az a fajta tisztaság, amit talán így nevezhetnénk, hogy önzetlenség, másokra figyelés. Ezernyi módon leírhatnánk ezt. Ellen White fogalmaz így Jézusról, hogy Jézus éberen figyelte mindenki szükségletét. Éberen figyelte mindenki szükségletét. Hatalmas mondat. Na, Jób is ilyen volt. Jób is ilyen volt, mert egész egyszerűen a vakot meglátta. A sántát meglátta, a szűkölködőt is, az ismeretlent is. Mi sokszor nem látjuk meg szerintem, tehát csak elmegyünk mellette. Egész egyszerűen el vagyunk foglalva a saját kis dolgainkkal, el vagyunk foglalva azzal, hogy mi a feladatunk, mit kell csinálnunk, hova sietünk, és így tovább. De közben meg lehet, hogy ott van mellettünk egy olyan ember, akinek egész egyszerűen szüksége volna ránk. Na most itt jön be az, hogy az Isten szól, csak túl hangos a lelkünk, túl hangos mindaz, ami bennünk van, meg ami a fejünkben zakatol. Szerintem mindenki ismeri ezt az állapotot, mindenki, egytől egyik. Én alapvetően egy nyugodt természetű ember vagyok, de én is ismerem ezt az állapotot. Ezernyi feladat, egyszerre három dolog intézése, négy dolog intézése, hát persze, hogy zakatol az ember fejében. És közben lehet, hogy ott van valaki, aki meg jó lenne segíteni, mert egész egyszerűen nem véletlenül van ott. Tehát valami céllal helyezte oda az Isten. Ott egy vak, akár testi, akár lelki értelemben, ott egy szűkölködő, ott egy ismeretlen. Ismeretlen, milyen érdekes, nem? Azt mondja, az ismeretlennek ügyét is jól meghánytam, vetettem. Mert ugye, akit ismerünk, hát aki rokon, munkatárs, családtag, ismerős, bárki. Tehát azt persze, hogy mondjam, előnyben részesítjük. Tehát könnyebben fordulunk hozzá, könnyebben figyelünk a szükségleteire. Ez valahol így természetes. Na de hogyha van egy ismeretlen, aki valami miatt elém kerül, és egész egyszerűen érzem, átérzem azt, hogy az Isten őt helyezte az én lelkemre, mert figyelek az ő szavára, és egész egyszerűen a jó pásztor hangját meghallom, hát akkor már ebből ez következik, mondja Jób, hogy igen, akkor viszont jól meghányom vetem az ügyét. Tehát akkor nem pöckölöm le néhány másodperc alatt, hogy figyelj, nincs dolgom veled, vagy ez nem az én feladatom, vagy nincs rá időm, és így tovább. Nem, jól meghánytam, vetettem, és nyilván ebben benne van a segítségnyújtás, benne van mindaz, amivel egy emberen segíteni lehet. Nagyon-nagyon szép, ahogy itt Jób ír, és nagyon szép az, hogy igen, ez ebből következik. Tehát ez a 14. versből következik, az igazságot magamra öltöttem, és az is magára öltött engem. De mi az igazság? Mert Pilátus is felteszi ezt a kérdést, és erre a kérdésre Pilátus a választ nem várja meg. János evangélium a 18. fejezetében olvashatjuk ezt, nem muszáj visszalapozni, mert csak érdekességképpen említem. Jézus hangsúlyosan egyértelműen szól az igazságról, mindaz, aki az igazságból való hallgat az én szómra. Pilátus meg fölteszi ezt a kérdést, de szinte félváról, hogy micsoda az igazság, de aztán kimegy, és aztán beszél a zsidókkal, mert ne felejtsük el, nem egy steril, nyugodt körülmények között folytatott beszélgetés, hanem egy elképesztően drámai helyzet. Kint a zsidók üvöltöznek, és bent pedig Pilátus próbál rendet vágni ezekben a dolgokban, hogy akkor ki is ez a Jézus, mit is csinált, mit nem csinált, hogy ítéljen a dolgában. És az üvöltözésre egész egyszerűen egy idő után nem bírja tovább, és kimegy, és velük kezd el beszélni. De a kérdése attól még ott marad a levegőben, hogy micsoda az igazság. És tényleg, micsoda az igazság. Na most nyilván erre az iga alapján egy egyszerű választ tudunk adni, akik János evangéliumából mondjuk nem csak a 18., hanem a 17. fejezetet is ismerjük, azok könnyen mondhatják erre, és tényleg ez egy klasszikus válasz és jó válasz, amit a János 17.17-ben olvashatunk, hogy a te igéd igazság, a te igéd igazság. Tehát itt az Isten beszédéről van szó. De én most egy olyan igéről szeretnék beszélni, ami ennél egy picit többet mond. Tehát egy picit mélyebbre ás, sőt egészen mélyre. János evangéliuma után most nézzük meg a 119. Zsoltár 160. versét. Tehát még egyszer a 119. Zsoltár 160. versét. És ugye a fő kérdésünk továbbra is ez, hogy micsoda az igazság? Micsoda az igazság? Hogyan válaszol erre az Ószövetség? Mert persze nyilván nem választható szét, sem az Ó, sem az Új Szövetség. Tehát ugyanúgy ott van ez a kérdéskör mind a kettőben, de itt a 119. Zsoltár valami különös fényben mutatja be a János 17-17-et. Ezt írja a 160. vers. A te igéd summája igazság, és a te igazságod ítélete mind örökké való. Tehát a te igéd summája igazság, és a te igazságod ítélete mind örökké való. Azt mondja, a te igéd summája igazság. Mi ennek az üzenete? Az igéd summája. Mert a te igéd igazság, ez egy egyszerű, kézzelfogható, 2x2-4 jellegű kijelentés. Az Isten beszéde egyenlő igazság. Ez meg azt mondja, hogy a te igéd summája igazság, összegzése. A te igéd összegzése igazság. Azt gondolom, hogy ez az ige arra akar tanítani bennünket, hogy az igazságból, nekünk nem vagy Isten beszédéből, nekünk nem csupán részleteket kell ismerni. Mert ugye, ha valaki részleteket ismer az Isten beszédéből, hát az is egy nagy dolog, nem? Tehát, hogyha valaki ige helyeket tud idézni, ige szakaszokat tud idézni, akár több ige verset egyszerre, hogyha valakinek ezek a szívében vannak, a lelke legmélyéig ott vannak, és amikor valami élethelyzet jön, akkor ezek eszébe jutnak. Tehát ezek nagyon nagy dolgok. De azt mondja, a te igéd summája, a te igéd summája igazság. Magyarán, lásd a fától az erdőt is, ahogy a mondás tartja. Tehát ne csupán azt nézd, hogy egyes igék mit mondanak, hanem fedezd föl azt a rendszert, ami található az igében, és ezt a rendszert, hogyha megtalálod, akkor te el fogsz jutni az igazság ismeretére, de csak akkor fogsz eljutni. Tehát azért érdekes ez, mert adott esetben hajlamosak lennénk akár külön választani egymásról dolgokat, akár kiemelni az igéből olyan dolgokat, amire azt mondjuk, hogy hoppá, hát ez olyan más, ez olyan újszerű, és nem illik az eddigi képbe. Nem, illesszük bele abba a tipikus olyan rendszerbe, tipikus olyan értelemben, hogy ez fölfedezhető, ez egész egyszerűen megtanulható, átlátható, de abba a rendszerbe, ami az igében benne van, csak ezt nekünk meg kell látni. Vankó Zsuzsa szokott ugye így fogalmazni, hogy vasbeton szerkezetű gondolatrendszer. Tehát ő, amikor 10 évesen foglalkozott a Bibliával, mert ugye ott akarta hagyni az egészet, hogy mit érdekel engem a Biblia, hát sokkal inkább érdekesebb a világi tudomány, ezernyi felfedezni való és ezernyi dolog áll itt előttem, amit megismerhetnék. Elkezdett foglalkozni az igével, éveken keresztül kutatta, és hát ezt a gondolatot szűrte le magának, hogy ez ebben egy vasbeton szerkezetű gondolatrendszer rejlik. Na most pont ez a rendszer az, amire ez a summa kifejezés utal. A te igét summája igazság. Mert igazából csak ezt nevezhetjük az igazságnak. A te igét igazság. A te igéd summája igazság. Tehát összegzése. Tehát mindaz, amit az igében olvashatsz. Mert csak így lesz hiteles a kép. Tehát egész egyszerűen azt a fajta rendszer, tehát magyarán addig kell olvasnom az igét, amíg ezeket az összefüggéseket el nem kezdem látni. Addig kell olvasnom az igét, amíg ezek az összefüggések világossá nem lesznek, de hát ugye itt nem egy, meg nem kettő, meg nem 15, meg 123 összefüggésről van szó, hanem rengetegről. Rengetegről, tehát itt egyre mélyebbre és mélyebbre lehet ásni, és ennek nincs vége szinte ennek az ásásnak. Ilyen egyébként Ellen White is. Tehát az az Ellen White, akitől ugye sokat idézünk, sok-sok idézetet találhatunk, akár szombatiskolánkban, akár más kiadványokban, mert egész egyszerűen ott is azt láthatjuk, hogy vannak részletkérdések, amiket a nagy egészbe kell illeszteni. Mire gondolok pontosan? Évekkel ezelőtt érzékeny és aktuális téma volt, egyébként most is aktuális téma, meg évtizedekkel ezelőtt is aktuális téma volt, hogy az egyház, az adventista egyház fogadhat-e el állami támogatást. Ugye ez egy jogos kérdés, és elég komoly kérdés, mert rengeteg mindent érint. És akkor előkerült egy olyan bizonyságtétel, ami alapján a válasz teljesen egyértelműen igen volt. És tényleg ez így van, tehát szövegszerűen így van. Az egyház fogadhat el állami támogatást. Tehát ez a mondat, ez így igaz, ahogy van. De hogyha egy picit mögé nézünk ennek a kérdésnek, akkor meg fogjuk látni, hogy mondjuk ez az adott bizonyságtétel, ugye az afrikai földről szóló bizonyságtétel, hogyha valakit érdekel, szívesen elküldöm majd neki, ez igazából egy egyszeri esetről szól. Egy olyan egyszeri esetről, amikor egész egyszerűen embereket, tehát világi tisztségviselőket az Isten meg tudott szólítani. És tudott késztetni arra, hogy adjanak adományokat az adventista egyháznak, ugye ez Dél-Afrikában volt, adjanak adományokat az adventista egyháznak, például ilyen módon is, hogy adott esetben egy hatalmas földterületet. Ellen White teljes nyugalommal írja azt, hogy igen, ezt az adományt az egyháznak el lehet fogadnia, sőt el kell fogadnia nyugodt szívvel, mert egész egyszerűen Isten indít embereket. És teljesen egyértelmű az is, hogyha mellé teszem emellé a többi bizonyságtételt, meg az ige tanítását, az általános elv ettől nem sérül, miszerint ugye az 1 Korintus 9.14, akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. Tehát akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. Magyarán lelkészek fizetésében egyáltalán ne jelenjen meg egy fillér állami pénz sem. Tehát egész egyszerűen a kettőt szét lehet választani egymástól. Ezt Jézus is ugyanígy tanította. Adjátok meg a császárnak, ami a császári, adjátok meg az Istennek, ami az Istené. Ő is következetesen ezt képviselte, de teljesen nyilvánvaló, hogy lehetnek egyedi esetek, csak itt jön a lényeg, rendszert ne csináljunk belőle. Mert a rendszer, tehát a gondolatrendszer, az ige gondolatrendszere, az teljesen egyértelműen a ketté választás. Ellen White meg azt írja, hogy igen, ebben az esetben, amikor Isten indítja emberek lelkét, indította annak a tisztségviselőnek, vagy több tisztségviselőnek a lelkét is, miért ne fogadhatná el az egyház ezt a fajta támogatást? De ott és akkor, tehát ez erre vonatkozik. Hát így mutatkozik meg az, hogy olvasok valamit, akár Ellen White-nál, akár a Bibliában, és be tudom-e illeszteni az egészbe. Mert a summa, tehát a te igéd summája igazság, az pontosan erről szól. A te igéd összegzése igazság. Tehát arról az adott kérdéskörről mit mond az ige? Milyen tanítást állít elém, és ebbe illeszem be ebbe a rendszerbe, ebbe az összképbe, azt a részletet, amit olvasok. Nagyon fontos egyébként, hogy itt nem a saját rendszeremről van szó. Tehát nem a saját gondolatrendszeremről, hogy én mit gondolok egy adott kérdésről. Lehet, hogy nagyon alaposan utána gondoltam, és hogy ebbe illeszem bele. Nem, abszolút nem erről van szó. Maga az ige mit mond, és ehhez tegyem hozzá azt, amit látok. Kedves gyülekezet, egyetlen igét szeretnék már csak idézni, ami megint csak erről az élő valóságról, erről az igazi szoros kapcsolatról szól, hogy mit is akar bennünk kimunkálni az ige, hogyan is akar bennünket az Isten megszólítani, miközben a Biblia igéivel foglalkozunk. Péter apostol második leveléből szeretnék idézni egy igét, tehát még egyszer Péter apostol második leveléből, és ott az első fejezet 19. versét olvasom, tehát 2 Péter 1, és a 19. verset. És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, amíg nappal virrad és hajnalcsillag kel fel szívetekben. Fontos az ige a továbbiakban is, de én most már azt nem idézem, 20.-21. verset, most csak a 19. versre figyeljünk, azt mondja, igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, és itt különösen egy hasonlatra szeretném a figyelmeteket ráirányítani. Azt mondja a végén, amíg nappal virrad, tehát sötét helyen világító szövétnek, amíg nappal virrad és hajnalcsillag kel fel szívetekben. Tehát azt mondja az ige, hogy nekünk azért van szükségünk magára az Isten beszédére, erre a világosságra, mert olyanok vagyunk, mint a sötét hely. olyanok vagyunk, mint a sötét hely. Na most ez azért érdekes, mert ugye ennél talán jobb véleménnyel szoktunk lenni önmagunkról, nem? Tehát azért valamire már eljutott az ember, valamit megértett, valami bölcsessége csak van, de hát mégis ezt mondja az ige, hogy alapvetően az ember ilyen, sötét hely. De ott van ez a világító szövétnek, ott van a világító lámpás, azt mondja, én szeretnék neked adni, hogy ezen a sötét helyen ez a lámpás ez világítson, és meddig kell, hogy ott legyen ez a bizonyos lámpás? Ez ugye a fő kérdés. Azt mondja, amíg nappal virrad, és hajnal csillag kell fel szívetekben. Tehát egyrészt, amíg megértesz valamit, amíg egyértelművé nem válik számodra. Tegyük hozzá egyébként, hogy ez napról napra így van, mert ahogy említettem is, minden nap új kihívás, új élethelyzet, új megoldandó kérdés, tehát a nappal virrad, azt én napról napra át kell, hogy éljem, és hajnalcsillag kell fel szívetekben. Na most a hajnalcsillag az egyértelműen Krisztus jelképe, Jelenések könyve 22. fejezetében azonosítja az ige, én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága, ama fényes és hajnali csillag, mondja önmagáról Jézus Krisztus. Tehát ez azt jelenti, hogy addig foglalkozzak az igével, amíg Krisztust meg nem látom benne. Tehát amíg a megváltó teljes egyértelműséggel ott nincs abban a szakaszban. Gondoljam végig. Egész egyszerűen gondoljam végig, hogy az az adott ige szakasz, az hogyan beszél Krisztusról. Hogyan kapcsolódik Krisztus tanításaihoz. Hogyan kapcsolódik Krisztus életéhez. Vagy halálához kapcsolódik. Tehát ezt gondoljam végig. Egész egyszerűen ez egy nagyon-nagyon szép tanulmány tud lenni, hogyha az ember ezt újra és újra végig gondolja, újra és újra szembesül vele, mert igen, ezt szeretné fölvirasszani a szívünkben Isten. Ugye ezért mondja azt az ige, amit már idéztem is, az Istennek beszéde élő és ható, egész egyszerűen él. Azért, mert Krisztus is egy élő személy, azért, mert Isten is egy élő személy, isteni személyek azért vannak, hogy bennünket segítsenek. Míg nappal virrad és hajnalcsillag kell fel szívetekben, és aztán egyértelmű lesz ennek hátterén, egyértelmű lesz, hogy melyik a jó pásztor hangja, és melyik az idegeneké, amit egész egyszerűen le lehet söpörni az asztalról, mert erre nincs szükség. Tehát ez nem lehet a jó pásztor hangja, és egész egyszerűen ez nem jöhet az Istentől. Ha ott van ez a bizonyos rendszer a fejemben, és persze először ott van az igében, csak meg kell, hogy lássam, és hogyha ott van a Szentlélek naponkénti vezetése, na akkor tud bennünket az Isten olyanná formálni, hogy egyértelmű lesz rengeteg élethelyzetben, rengeteg kérdésben, hogy igen, ez az üzenet az Istentől jön, ez pedig nem az Istentől jön. Kedves gyülekezet, én kívánom azt, hogy ezt mi a gyakorlatban átéljük, kívánom azt, hogy a gyakorlatban is egyértelmű legyen ez számunkra, napról napra és a napunkon belül is, élethelyzetről élethelyzetre. Legyen egyértelmű számunkra, hogy igen, van az Úrnak üzenete, és ezt az üzenetet szeretné a lelkünkbe helyezni. És kívánom, hogy ezt az üzenetet meghalljuk, a késztetéseit is meghalljuk, és ezért aztán ennek segítségével igazán önzetlen életet tudjunk élni. Amen.